Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Fennállva énekeljük 165. számú dicséretünk első versét. 165. számú dicséretünk első versét. És hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntöm Péter Figyör, Soroksár újtelepi lelkipásztor testvérünket, aki a mai igehirdetési szolgálatot fogja közöttünk végezni. Azoknak mondom, akiknek új hír ez, vagy nem tudnának még róla, hogy Soroksár újtelepen az ő lelkészsége alatt fog megépülni, és már épül látható módon egy új református templom. Én csak zárójelesen jegyzem meg, hogy miközben csak Németországban 2000 templomot, keresztény templomot leromboltak, egyszerűen mert nincs rá szükség, és Európában zárják be a különböző keresztény felekezetek templomait, Magyarországon épülnek templomok. Sőt, még a bűnös székes fővárosba, Budapesten is. A Klapkatéren is épül egy gyönyörű, szép református templom. A szabótelepi gyülekezetnél is épül egy református templom, egy Soroksár újtelepen is. Úgy gondolom, ez nagy dolog, és csodálatos dolog. Ez a jó válasz arra, ami Európában történik. Ez az egyetlen helyes válasz arra, ami Európában történik. Úgyhogy kívánunk Péter Figyörgy testvérünknek áldást erőt a sok munkájához, legfőképpen azt, hogy miközben látható módon épül a ház, a templom, épüljön a gyülekezet és szaporítsa Isten a gyülekezet tagjait megtérőkkel. Mert ez nagyon fontos, megtérőkkel, akik a szívüket átadják Jézus Krisztusnak, és Isten hűséges követőivé lesznek. Köszönjük, kedves Gyuri, hogy a sok munkát közepette és a saját gyülekezetet otthagyva vállaltad közöttünk a szolgálatot. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz bibliaóra, és vasárnap 10 órakor van az istentisztelet, és ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk, és gyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem, hogy ma délután 16:30 lesz itt a templomban Brandenburg Máté és Takaró Szulamit Ruth esküvője. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet minden tagját. Gyászoló testvérek is vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteit Ábrahám Károly testvérünket, aki a gyülekezetünkbe 4,5 évtizeden át presbiter volt. A temetési beszéden kétszer is elmondtam, mint egy figyelem felkeltőként, hogy 1972-ben, tudjátok, mit építettek Magyarországon akkor, milyen világ volt Magyarországon akkor, egy munkás ember vállal presbiteri tisztséget. Nem kiszaladt a gyülekezetből, hanem bejött a gyülekezetbe. És aztán hűségesen itt maradt. feleségével, leányával, családjával együtt, és nagyon sok szép, szelíd, csöndes szolgálatot végzett ez alatt a 4,5 évtized alatt. Nagyon hálásak voltunk Károly testvérünk életéért, közöttünk való forgolódásáért. Példakép és nagy ajándék volt a gyülekezetünk számára. Isten nagyon vigasztalódást a közöttünk lévő hátramaradottaknak. 2 éve hunyt el 64 évesen özvegy Barabás Emma testvérünk. Életéért Isten iránti hálaadással emlékezik édesanyja, leánya és unokái. Készüljünk testvérek az ige meghallására, és a megkezdett éneknek, a 165. számú dicséretnek a hátra lévő összes többi versét énekeljük el. Úgy tudom, 6 verse van, és akkor még 5 hátra van. Tehát 165, folyamatosan egészen az utolsó versenybe zárva.
Thank you. imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged azért, aki te vagy. Áldunk és magasztalunk téged azért, amilyen te vagy. Dicsőítünk téged, mert te nagy kegyelmű Isten vagy. Nálad kegyelmet talált a samáriai asszony is, akinek 5 férje volt, és már együtt élt egy 6. Nálad kegyelmet talált a vámszedő is, akinek a pénz volt az istene, mielőtt találkozott volna veled. Nálad kegyelmet talált a lator is, aki rabló volt, aki elvetemült, gaztevő volt. Dicsőítünk téged, Úr Jézus, hogy te nagy kegyelmű Isten vagy, mert nekünk is kegyelmet adtál. A te kegyelmedből lehetünk itt, ezen a vasárnapon. Kérünk téged, hogy háríts el minden akadályt, ami ott van a szívünkben, a gondolatainkban, hogy ellenállnánk a te nagy kegyelmednek. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, kérünk, szólj hozzánk, a te lelked által beszélj a mi szívünkre, tedd egyszerűvé és érthetővé a mi számunkra a te igéd üzenetét. Áldunk és magasztalunk téged, Jézus Krisztus, mert tudjuk és hisszük, hogy egyedül te tudod ezt elvégezni a mi életünkben is. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom a Máté evangéliuma 9. fejezetéből, a 18-tól a 26. versig. Máté evangéliuma 9. fejezetéből a 18. verstől a 26. versig, így szól hozzánk Isten igéje. Mikor ezeket mondá nekik Jézus, íme egy főember eljövén leborul a előtte mondván: az én leányom éppen most halt meg, gyere, vesd rá a kezedet és megelevenedik. És felkelvén Jézus követé őt tanítványaival együtt. És íme egy asszony, aki 12 év óta vérfolyásban szenvedett, hozzájárulván hátulról illeti az ő ruhájának szegélyét. Mert ezt mondta magában: ha csak ruháját illetem is, meggyógyulok. Jézus pedig megfordulván és reá tekintvén mondta: bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. És Jézus a főember házához érvén, látván a sípolókat és a tolongó sokaságot, mondanékik: menjetek el innen, mert a leányzó nem halt meg, hanem alszik. És kinevették őt. Mikor pedig a sokaság eltávolítatték, bemenvén megfogá annak a kezét, és a leányzó felkelt. És elterjedt ez a hír abban az egész tartományban. Kedves testvéreim, bizonyára mindnyájan hallottuk már ezt a két történetet, amelyet most felolvastam a Máté evangéliumából. Két rendkívüli történetről van szó. Az egyik Jairus lányának a feltámasztása, a másik pedig a vérfolyásos asszony meggyógyítása. Három rövid és egyszerű gondolatot szeretnék elmondani ezzel a két történettel kapcsolatban. Az első gondolat így hangzik: mind a két történet Jézus messiási hatalmát hirdeti. Azt, hogy az Úr Jézus isteni hatalommal cselekszik, akkor is, amikor meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, és akkor is, amikor feltámaszt a halálból egy kislányt. Ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És mind a két történet demonstrálja azt, hogy az Úr Jézus isteni hatalommal cselekszik, mert az Úr Jézusban maga, az élő Isten jelent meg ezen a földön. Ugyanakkor ez a két történet arra is világosan rámutat, ez a második gondolat, hogy a mindenkori embernek, nekünk is, akik itt vagyunk, milyen nagy szükségünk van az Isten segítségére, az Isten kegyelmére. Mert az isteni kegyelem nélkül teljesen reménytelen az életünk, és ki vagyunk szolgáltatva a mi bűneinknek. Végül pedig arra szeretnék kitérni, amit Jézus mond a vérfolyásos asszonynak, eredj el, a te hited megtartott téged. Mit jelent ez? Hát milyen az a hit, ami megtartja az embert az üdvösségre, az örök életre? Menjünk akkor sorba. Ez a két történet, ahogy említettem az előbb, világosan és egyértelműen rámutat Jézus Krisztus Isten voltára. Hiszen ki az, testvérek, aki egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő embert meg tud gyógyítani? Ezt az asszony senki nem tudta meggyógyítani. Lukács evangélista azt is leírja, hogy orvosról orvosra járt ez a szerencsétlen asszony, és minden vagyonát az orvosokra költötte, és senkinél nem talált gyógyulásra. Sőt, azt is tudjuk, hogy a vérfolyás tisztátalannak számított a Jézus korabeli társadalomban. Kirekesztéssel járt. Ennek az asszonynak semmi reménye nem volt arra, hogy meggyógyuljon. Ennek az asszonynak semmi reménye nem volt arra, hogy egy normális életet éljen az emberek között. Senki nem tud rajta segíteni. Egy orvos sem tudja őt meggyógyítani. Egy valaki mégis akad, aki meggyógyítja őt, a Messiás király, Jézus Krisztus. Isteni hatalommal cselekszik Jézus Krisztus. Visszaadja az asszony egészségét. Testvérek, lássuk világosan, hogy az orvosok azok, akik nagyon tiszteletre méltó szolgálatot végeznek az emberek között. Egy jó orvos, mit meg nem adnánk egy jó orvosért? De lássuk világosan és tisztán, hogy az orvosok kezelnek, beavatkoznak, tanácsolnak, ellátnak, de a gyógyulást mindig, minden esetben az Isten adja, nem az orvosok. A gyógyulás Istentől van. Jézus Krisztus a vérfolyásos asszony meggyógyításával az ő isteni hatalmát mutatta meg, az asszonynak is, meg nekünk is, akik olvassuk ezt a történetet. Ezt lássuk meg. Isteni hatalommal cselekszik. És amikor föltámasztja Jairus kislányát, akkor is ezt bizonyítja, isteni hatalommal cselekszik. Hát ki az, aki képes a halálból visszahozni valakit? Senki. Csak az, aki isteni hatalommal bír. Kedves testvérek, ez az első fontos üzenet ennek a történetnek, amit meg kell értenünk, és meg kell látnunk. Jézus Krisztusban maga az örökké való, élő Isten öltött testet. Olyan sok bizonytalanság van Krisztus személyével kapcsolatban, még a templomba járó emberek fejében is. Kicsoda ez a Jézus Krisztus? Hát kicsoda ő? Isten? Vagy ember? A legtöbben azt mondják, Isten fia. Hát mit jelent az, hogy ő az Isten fia? Isten? Vagy ember? Saját tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy a legtöbb ember számára, templomos ember számára, az, hogy Isten fia, azt jelenti, hogy ő nagyobb, mint egy ember. Több, mint egy ember. De kisebb, kevesebb, mint az Isten. Kedves testvérek, hadd mondjam el, és adja az Isten az ő lelke által, hogy meg is értsük. amit az előbb már mondtam, Jézus Krisztusban maga az örökkévaló, élő Isten öltött testet. Ő maga az élő Isten. A Szent Háromság egy Isten második személye. Igen, ámuljunk az ő hatalma felett, és imádjuk az ő istenségét. Ő nem egy proféta. Ő nem egy vándorprédikátor. Ő nem egy ácsmester, egy csodadoktor, egy rabbi a sok közül, egy különleges rabbi. Ő a mindenható Isten, aki emberré lett, aki testet öltött. Ő, ami drága megváltónk, az ő nevére minden térd meg fog hajolni, ha idáig még nem hajolt volna meg. A mennyben, a földön és a föld alatt is. Ő az, aki a bűnösöket üdvözíti. Szeresd és imádd az Úr Jézust, kövesd őt mindenkor, és engedelmeskedj neki mindenben. A második gondolat, második üzenet, amit ebben a történetben láthatunk, az az, testvérek, hogy az embernek, a mindenkori embernek, nekünk is, akik itt ülünk, milyen nagy szükségünk van az Isten segítségére, az Isten kegyelmére. Testvérek, hogyha a Bibliánkat figyelmesen olvassuk elejétől a végéig, akkor azt látjuk, hogy az ember mennyire elesett állapotban van. Mennyire elesett, kiszolgáltatott állapotban van. Bármelyik pillanatban bármilyen rossz megtörténhet vele. Aki ma él, mint Marci Hevesen, a következő pillanatban már nem él és nincs közöttünk. Ebből a történetből is láthatjuk, hogy milyen törékeny az ember élete. Ez a két történet két szükségben lévő embert állít elénk. Mind a kettő életében nagy a szükség. Egy édesapa a kislányát veszíti el. Testvérek, én azt gondolom, hogy én is apa vagyok, van két fiam. A legnagyobb fájdalom lehet, a legnagyobb csapás, amit ember csak kaphat. Elveszíti a gyermekét. És ott van az asszony, aki az egészségét veszítette el. Milyen sokan mondják az idősebb testvérek, csak egészség legyen, a többi az luxus. Ide megyek, oda megyek, ebbe fogok bele, abba fogok bele, csak egészség legyen. Ez az asszony is nagy szükségben volt, ki volt rekesztve, éppen a betegsége által az emberi társadalomból. És testvérek, hányféle nyomorúság van a mi életünkben is, ugye? Milyen elesett állapotban van a mi életünk is, ugye? Így szoktuk ezt mi mondani, hogy minden embernek megvan a maga keresztje. Minden embernek megvan a maga keresztje. Igen. Nagy szüksége van az embernek az Úr kegyelmére, erejére, naponként, sőt, pillanatról pillanatra. Olyan szépen mondja Pál apostol, amikor ott Athénban prédikál azoknak a művelt, vallásos, de az élő Istent nem ismerő embereknek. Elmondja nekik, hogy drága testvéreim, az Úr ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Mindent tőle kaptunk, az Úrtól. Igen, ha az Úr nem adott volna nekünk erőt erre a mai napra, akkor, és nem hozott volna el bennünket ide, akkor ott fekszünk az ágyunkba, vagy otthon téblábolunk, hány ember van így, nagy a meleg, nincs erőm, nem megyek ki a házból, nem megyek sehova, de az Úr nekünk adott erőt. Elhozott bennünket ide, hogy hallgassunk az ő szavára. Kedves testvérek, hadd mondjam, hogy a hívő emberek értik és tudják igazán, hogy a mennyire Isten segítségére szorulunk. Ezt a hívő emberek tudják igazán. Egy vérfolyásos asszony, meg egy Jairus, egy zsinagógai előjáró, hívő emberek voltak. Jézusnak nem csak 12 tanítványa volt, sokkal több. Itt van még ez a kettő is a mai történetünkben. Ők nagyon jól tudják, hogyha az Úr nem segíti meg őket, akkor az ő nyomorúságukban elvesznek, tönkre mennek. Hadd kérdezzem meg a testvéremet, aki itt van, hogy testvérem, te tudatába vagy-e ennek? Te tudatába vagy-e annak, hogy mennyire nyomorult az életed Jézus Krisztus nélkül? Tudod ezt? De nem csak úgy a szavak szintjén, hogy ez olyan jó vallásos szöveg, olyan papos duma, bocsánat, hogy így mondom, hanem úgy érzed ennek az igazságát, ott a szívedben, a lelkedben, ha Jézus Krisztus nem könyörül meg rajtad, nyomorult ember vagy, és el fogsz veszni. Tudod-e ezt? Tudod-e azt, hogy a te bűneid kárhozatba visznek téged, ha nem leszel a Krisztusé? Így éled az életedet, hogy tudod ezt? Tisztában vagy-e azzal, hogy minden jó, ami az életedben van, az Úr ajándéka, de ha megvonná tőled, bármi jót is megvonna tőled, te lennél a legnyomorultabb ember a Földön. Tudod-e ezt? Tudd meg, hogy így van, azt mondja a Szentírás. Vedd tudomásul, hogy ez így van. És olyan csodálatos, hogy ez a két ember, akik mondom, hívő emberek voltak, mert a hívő emberek tudják ezt az igazságot, nem elméletben, hanem a szívükben, az életükben, a gyakorlatukban. Ez a két ember tudta ezt, ezért ment Jézushoz. Uram, segíts! Add vissza az egészségemet! Uram, segíts, gyere a házamhoz, és vesd a kezedet az én lányomra, mert meghalt. Itt senki nem tud segíteni, csak te. Tudod-e, olyan kedves ige a 3. Zsoltár 9. versében olvasjuk, hogy az Úré a szabadítás. Tudod-e? Nem az embereké. Nem a te döntésedé, te majd eldöntöd. Az Úré a szabadítás. Tudod-e? Végül hadd térjek ki arra, amit Jézus mond ennek az asszonynak. Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Mit jelent ez? Jézus ezt többször is elmondja. Több olyan embernek, akit meggyógyít, akit megment, akit megszabadít. A te hited megtartott téged. Testvérek, a hit szerepét lássuk itt meg. Eszembe jutnak a reformátorok. Különösen Luther Márton, aki ugye a római levél kapcsán fölkiált, és mintha minden egyszerre világossá válna, az igaz ember hitből él. Hitből, nem cselekedetekből, hanem hitből él. A te hited megtartott téged. Mi ez a hit? Mit mond Jézus az asszonynak, meg másoknak, akiknek szabadulást szerzett? Milyen hitről beszél? Kedves testvérek, ez az asszony úgy gondolta, ha Jézus ruhájának a szegélyét megérinti, meggyógyul. Pedig tudjuk a Szentírás beszámolójából, hogy egy nagy tömeg vette körül Jézust akkor is. Szorongatták őt, nyomták őt. Mégsem olvasunk arról, hogy bárki meggyógyult volna a tömegből. De az asszony igen. A gyógyulás magyarázata nem az érintésben van. Nem azért gyógyult meg ez az asszony, mert megérintette Jézus ruhájának a szegélyét. Ez az asszony hittel fordult Krisztus felé. Engem senki nem tud meggyógyítani. Orvosról orvosra jártam, a vagyonomat rájuk költöttem. Az Úré a szabadítás. Ha megérintem, ha kapcsolatba kerülök az Úr Jézussal, lelki kapcsolatba kerülök vele, Megszólítom őt, beszélek hozzá, és kérem az ő segítségét, az ő szabadítását. Hát, ha engem is megszabadít. Hát, ha engem is meggyógyít. Testvérek, ez a magyarázata a vérfolyásos asszony meggyógyulásának. Itt nincs semmi misztika, hogy ha megérintem az ő ruháját. Hittel fordult Jézus felé, és Jézus ezt látta. Mint ahogy látta azoknak az embereknek a hitét, akik egy guta ütött embert vittek hozzá. Emlékszünk, fölvitték a ház tetejére azt a guta ütöttet, mert Jézust is nagy sokaság vette körül akkor, és megbontották a tetőszerkezetet, és beemelték Jézus elé azt a nyomorult embert. És azt írja a Szentírás, hogy látta Jézus ezeknek az embereknek a hitét. Ezt keresi. Ezt akarja látni a mi életünkben is, ezt a hitet. És tudjuk, hogy amikor visszajön, ezt a hitet fogja keresni. Vajon lesz-e hit? Talál-e olyan embert, akinek van a szívében hit? Ő benne. Megtartó hit. Annyi mindent, itt fölírtam magamnak vázlatba, annyi mindent lehetne mondani, hogy mi a hit. A Heidelbergi KT 21. kérdése, mi az igaz hit? Ismeret. Ismerem az én Uramat. Tudom, hogy ki ő. Azt is tudom, hogy ki nem ő. Hogy milyen ő, milyen nem. De azt is, hogy milyen ő. Igaznak tartás. Igaznak tartom az ő szavát. Még akkor is, ha nem értem. Igaz. Igaz. És a harmadik a bizalom. Rábízom magam. Legyen nekem a te beszédet szerint. Igen, kedves testvérek, Jézus látja ezt, és akarja látni a mi életünkben is ezt a hitet, ezt a Jézus Krisztusba vetett hitet. Ez nem egy megosztott hit. Milyen sokan mondják, hiszek én az Úr Jézusban. De hiszek egy kicsit ebben is, abban is, amabban is. Ez a hit Isten ajándéka. Ezt a hitet Isten adja az övéinek. Neked is, testvérem, aki itt vagy. Mit tehetsz? Ezért kérdőt. Uram, adj élő hitet. Hinni taníts, Uram, mert nem tudok. Taníts meg hinni engem. Kedves testvérek, befejezem, három rövid gondolatot mondtam el a vérfolyásos asszony meggyógyítása és Jairus kislányának feltámasztása kapcsán. Az első, csak hogy emlékezzünk és véssük jól a szívünkbe, az elménkbe, Jézus Krisztus a mindenható Isten, aki emberi testet öltött. A második az, hogy a mindenkori ember elesett állapotban van Krisztus nélkül, nyomorult állapotban van Krisztus nélkül, akárcsak ez a két személy. És a harmadik a megtartó hit. A megtartó hit, ami Isten ajándéka, amit nem mi magunkból hívunk elő, hanem ő adja nekünk. Ami által kapcsolatunk van az élő Jézus Krisztussal. Adja Isten, hogy a miénk legyen ez a hit. Adja Isten, hogy az Úr szabadítása miénk legyen. Adja Isten, hogy ebben a szabadságban járjunk és keljünk az ő dicsőségére. Mert erre hívott el bennünket a mi Urunk. Ővé a dicsőség. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megköszönjük neked, hogy emberi testet vettél magadra, és eljöttél ebbe a világba, hogy megkeresd az elveszettet. Köszönjük, hogy mindent megtettél az elveszettekért. Köszönjük, hogy odaálltál a bűnös helyre, a kereszten, azért, hogy üdvözítsd a bűnösöket. Urunk, mi is ilyen nyomorult emberek vagyunk. Tele van az életünk keresztekkel, megpróbáltatásokkal, csapásokkal, fájdalmakkal, és hozzád járulunk a kegyelem királyi székéhez, és kiáltunk feléd, hogy könyörülj meg rajtunk. Adj szabadulást a mi életünkben, a bűnökből, a megrögzött rossz szokásokból, attól a sok rossz gondolattól, amivel a sátán állandóan kísért bennünket. Urunk, mi is megvalljuk neked, ahogy megvallotta ez a zsinagógai előjáró és ez a beteg asszony, hogy nem segíthet rajtunk senki, semmi, hogy semmit nem ér a mi saját elhatározásunk. Reád van szükségünk, Úr Jézus, könyörülj meg rajtunk. Hisszük, hinni akarjuk, hogy egyedül te vagy az, aki segíteni tudsz rajtunk. Köszönjük neked a te igédet, köszönjük a te igéd világosságát. Kérünk, hogy gyújtsd meg a mi szívünkbe is a te igéd világosságát. Áld meg a mi szeretteinket, családtagjainkat, egyházunkat, magyar népünket. Szent nevedért kérünk, Urunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, tudván, hogy Isten szereti a jókedvű adakozókat. Most az áldást kérjük a mi Urunktól. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, és a záró énekünket énekeljük, a 467. dicséretünk első és második verseit, majd azt követően nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.